infarktus miatt. De mit tehetnek az érintettek egy újabb szívroham megelőzéséért? Többet kell mozogni, vagy éppen óvatosabbnak lenni a megerőltetéssel? A nyári hőség is megterhelő lehet, de vajon milyen szerepe van a táplálkozásnak, a stresszkezelésnek és a gyógyszereknek a felépülésben? Erről is kérdezzük Bernát Zsuzsannát, a Szívesen Egyesület vezetőjét, és dr. Gellér László professzort, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökét, és természetesen kérdezhetnek önök is. Horváth Ágnes vagyok, várom önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
6 perccel múlt reggel 5 óra.
Hajnaltáj. A műsorvezető Bicsák Eszter.
És már is mondom, hogy mit kínálunk a következő fél órában. Szörpök télen-nyáron. Annó egy budakeszi garázsból indult a vállalkozás, ma már nagyban vásárolják a gyümölcsöt. És hogy mi a titok, hogy mindig főzik?
Gyakorlatilag úgy tudjuk megtenni, mi fagyasztott gyümölcsből dolgozunk. A szezonban leszedik, lesokkolják, és mi a fagyasztóházaktól heti töltésben kapjuk a gyümölcsöket, és így december közepén is tudunk piros eperszörpöt főzni, és kis ízeket készíteni.
Aztán megérkezett az egyelőre úgy látszik tartós forróság. Mi a teendő házi kedvenceinkkel? Például ne fürdessük minden áron a medencében.
Föl tud forrósodni egy kicsi medencének a vize, nem 20 fokos, meg 30 fokos lesz, hanem akár olyan forró, hogy ó, hát ennek a kutyának nem is kell a víz, hát nem megy bele a medencébe. Közben meg olyan meleg a medencének a vize, hogy a kutyának több esze van, mint hogy belemenjen a forró vízbe.
Összeszedtük a nyárra esedékes jó tanácsokat, de az állatvédelem mellett jelentkezik Jane Goodall nyomában sorozatunk is. Erről is szólunk fél hatig. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A legszebb látványt kétség kívül levendula virágzás idején nyújtja, ám ezen kívül még sokféle gyógynövény található itt. Kakukkfű zsája, rozmarink sorakozik Kesztölc határában, a Kétágú hegy lábánál, a Pálos gyógynövénykertben. A kert a Kesztölci Gasztro- és Borkultúráért Egyesület kezdeményezésére jött létre, a Pálos rendel együttműködve. Ide látogat el ma a Hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A filoxéra járvány előtti időkben ezen a területen még szőlőtőkék nőttek, később azonban a történelem úgy hozta, hogy szovjet harckocsik gyakorló terévé vált a környék.
Gyakorlati hely volt, itt futkostak a tankokkal, meg harckocsikkal. A túloldalt ott már a helyieknek kisebb szőlők és gyümölcsös kertek voltak, de ez a rész, ez el tudtunk menni az erdőbe, de művelni nem tudták az emberek.
Egy jó évtizede viszont egészen más irányt vettek a dolgok. A területet visszafoglalta a természet és a helyi összefogás. Kesztölc határában, a Pálos gyógynövénykertben járunk. Gara József, a Kesztölci Gasztro- és Borkultúra Egyesület elnöke.
Valószínű, hogy gyógynövényeket is használtak, és mi szerettük volna megörökíteni ezt a pálos hagyományt egy helyen, és ezt a helyet találtuk, amit azért választottunk ki, mert a Kék túra útvonalán fekszik. Ez egy hivatalos frissítőpont is különben a Kinizs százas rendezvénynek, úgyhogy ezt találtuk a legjobb helynek.
Kakukkfű zsája, rozmaring és levendula sorakozik, és esőért sóvárog a júniusi forróságban. A szárazság komoly ellenfél. Folyamatosan kísérletezni kell azokkal a növényekkel, amelyek jól bírják ezt a szárazabb klímát.
Sajnos vízünk nem nagyon van, tehát csak olyan növények vannak, ami szárazságtűrő, és még így is vannak kihívások. Mindig újra kell tervezni, most is új növényeket tervezünk ültetni, de folynak a találgatások, hogy mit. Szakértők segítségét kértük, de még ők se tudják pontosan, hogy mi passzolni ide a legjobban. Ezeken kívül, mert ezek jól bírják.
A szakmai munka mellett a történelmi és szellemi gyökerek is fontosak. A terület gondozása a Magyar Pálos Rendel együttműködésben zajlik, felidézve a régi kolostori gyógyászat hagyományait.
Ők ültették az első levendulát itt a bejárat mellett, meg is szentelték, és ha van idejük, feljönnek és egy áldást adnak mindig.
A projekt egyik alappillére a tudásmegosztás. A tervek szerint Kesztölcön egy bemutatóház is épül.
Építettünk egy gyógynövényes házat, ahol ezeket a növényeket szeretnék igazán bemutatni majd a fiataloknak. Ott szeretnénk készíteni belőlük a különböző dolgokat, szörpöket, szappanokat. Ott szeretnénk az embereknek átadni ezt a tudást, hogy mikre lehet használni.
A fenntartók csak viccből helyeztek ki kerti szerszámokat a látogatóknak, de a dolog bevált.
meglepetéssel tapasztaltuk, hogy használják az emberek. Itt sokszor felszaladunk, följünk, itt ülnek, itt kapálgatnak, gazolgatnak, de jó kis kikapcsolódás. De van még egy másik segítségünk is. Pécsabán van egy erdészeti iskola, és ott van itt tanulók, a mezőgazdasági gépészek és az erdészek tanárok segítségével kijárnak ide füvet nyírni és gazolni, úgyhogy nagy segítség nekünk.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Akár szörpöknek is lehet gyógyhatásuk, a kérdés csak az, miből és mivel készülnek. Annak idején egy budakeszi családi ház garázsában kézzel készültek a finomságok. Hamar népszerűvé váltak, és ma már üzemben készülnek a nemzetközileg többszörösen elismert szörpök, lekvárok. Vajon a gyümölcstermés és a fagykár hogyan érinti a vállalkozást? Ennek is utána járt Barta Bernadett, az üzemlátogatón, amelyet a napokban tartottak Budakeszin.
Beöltöztünk igazán rétegesen, hiszen ugye hajháló, köntös, cipővédő, zacskó, rengeteg ilyesmit vettünk magunkra, és most bemosakszunk a különböző folyamatokhoz, tehát a fertőtlenítés lesz.
Nem tudom, most innen bejöttetek, ugye az elején ott van, hogy oda részünk meg, és itt van szemben egy fagyasztókamránk, itt kint, ott érkezik be mindig a nyersanyag, bekerül a fagyasztókamrába, vagy vele szembe ott látok raknapon cukrot.
A nyár szerintem magával hozza a szörp és lekvár szezont, legalábbis befőzés ilyenkor történik a legtöbb esetben. No de önök, ha jól tudom, akkor az év, ha nem is 365 napján készítenek szörpöt, lekvárt. Milyen alapanyagokkal dolgoznak hazai termelőknek, mennyire lehet látni a különböző gyümölcseit?
Igen, hát nem is 365-ön, de egy ilyen 345 napon keresztül mi főzünk folyamatosan.
Galajda Péter a mai szörpünkvezető igazgatója.
Gyakorlatilag úgy tudjuk megtenni, mi fagyasztott gyümölcsből dolgozunk. Szezonban leszedik, lesokkolják, és mi a fagyasztóházaktól heti töltésben kapjuk a gyümölcsöket, és így december közepén is tudunk piros eperszörpöt főzni és friss ízeket készíteni. Hazai alapanyagokra visszatérvenünk, az volt a célunk, a kezdetekkor csak hazai alapanyagot használunk. Sajnos ezt nem sikerült, tehát ezt nem tudjuk megoldani. Egyszerűen nem tudunk beszerezni olyan mennyiségben hazai alapanyagot, hogy ezt egész évben kitartson. Általában a szezon után egy pár hónapig elérhető a magyar alapanyag, de utána kifogy, és akkor országokból tudjuk ezt pótolni.
No, de a magyar gyümölcsök azok mennyivel jobbak, mennyivel ízesebbek mondjuk?
Megmondom őszintén, hogy szívem szerint azt kéne mondanom, hogy jobbak. Ugyanúgy egy szerb málna, vagy egy lengyel bogyós gyümölcs, az ugyanúgy top minőség tud lenni, mint egy magyar. Szívünknek sokkal kedvesebb a magyar, de igazából minőségben nem tud önmagában többet.
Az agráriumban sújtón mondjuk például viharok, azok mennyire tudják befolyásolni önöknek például a beszerzést?
Erre talán a legjobb példa tavaly a megy termés. Tehát gyakor olyan kevés volt a megy termés, hogy ezt egy nagy nemzetközi multi föl is vásárolta, és iszonyatosan elszállt a megynek az ára. Gyakorlatilag a mai napig a megy az egyik legdrágább gyümölcsünk. Tehát drágában szerezzük be a megyet, mint egy mangót, marakuját, ami átutazik a félvilágon. Egy időben a málna volt a legdrágább gyümölcsünk, de most többszörösébe kerül egy megy. És sajnos ezt nem is nagyon tudjuk lekövetni árakba. Tehát a megyet nagyon sok partnertől ezért ki is kellett listázni, mert egyszerűen olyan ára lett a megyszörtnek, hogy elérhetetlen lett.
Családi manufaktúraként kezdtek. Most már azért üzemről beszélhetünk.
Még mindig egy kis üzem vagyunk, tehát összesen 400 négyzetméteren vagyunk, de ebbe a bemutató kávézónk is, az iroda is, és a raktár is benne van. Amit lehet, ami hasznos és kell, azt mi próbáltuk gépesíteni, hogy sokkal egységesebb minőséget tudjunk adni. Az elején 20 literes fazékkal kezdtünk, és kézzel volt szűrve minden egyes adag. De amikor mindenkinek intő egy gyulladása volt a családban, akkor rájöttünk, hogy ez egy passzírozógép, ez nagy segítség. Ráadásul sokkal hatékonyabb egy passzírozógép, sokkal jobban kiszedi a gyümölcsnek a rost tartalmát, kevesebb megy a selejtbe. Az üstök azok egyértelmű, azok elektromos üstök, elektromos rozsdamentes üstök, azokat kell használnunk, gépi passzírozás van, és félautomata töltőgépeket használunk. Aminél igazából kézi munka van, ilyen hatfejes töltőink vannak, ezek főleg borászatból ismert gépek, és ezeket használjuk. Gyakorlatilag manufakturális jelleggel egy üveg szörpöt múltkor számoltuk, 15-16-szor fogunk meg, mire kerül az üzemből.
Kis üzemként mennyire támogatottak? Tehát mondjuk az élelmiszeriparban önök mennyire kapnak, vagy mennyire részesülnek például támogatásokban?
Hát igazából semennyire. Hát eddig még egy forint támogatást nem kaptunk. Két éveben van egy pályázatunk, amire még válasz se jött. Ott várjuk a csodát, hogy hát ha esetleg kapunk bármit is, de eddig mi 0 forint külső segítséggel mentünk.
Láthatjuk, hogy hogyan töltik kézzel egyébként meg az üvegeket. Éppen most baracklekvár kerül az üvegekbe, és rákerül a tető, és megfordítják az üvegeket.
1 perccel múlt 4:06, itt a Hajnaltáj. A fenntarthatóság nem csupán technikai újítások sorozata vagy gazdasági kényszer, hanem alapvető felelősségvállalás a ránk bízott világ épségéért, a jövő generációinak méltóságáért. Így gondolta ezt a Szentendrei Skansen is az ENSZ fenntartható fejlődési céljait bemutatva interaktív kiállításán. Kobolák Attila járt ott, és Nagyné dr. Batári Zsuzsanna általános főigazgatóhelyettest, a kiállítás vezető kurátorát kérdezte.
Az Együtt a fenntarthatóságért kiállítás azért különleges, mert az ENSZ által elfogadott fenntartható fejlődési célokra épül az egész kiállítási koncepció. Kérdezhetnénk azt, hogy hogyan kerül ide, hogyan kerül a csizma az asztalra, és hogyan kerül egy néprajzi múzeumba mindez. Hát úgy, hogy mi úgy gondoljuk, a paraszti tudás, a paraszti bölcsesség, a paraszti tapasztalat, hozzáállás, az értékek, ezek mindegy olyan komoly tárházát jelentik a tudásnak, amelyeknek a nagy része ma is alkalmazható, és ezek a tudáselemek ráadásul ahhoz is hozzá tudnak minket segíteni, hogy a fenntartható fejlődési célok megvalósulásáért tudjunk tenni.
A múlt bölcsességét alkalmazhatjuk a jövő építésében. Mely területeken nyilvánul ez meg?
Gyakorlatilag bármilyen területen megnyilvánulhat. A kiállítás úgy épül föl, hogy a 17 fenntartható fejlődési cél egy-egy külön installációt kapott itt a Magtárban. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani ezzel a tartalommal, mert körükben is eléggé elterjedt most már sajnos a klímaszorongás, a klímadepresszió tulajdonképpen azt jelenti, hogy amiatt éreznek szorongást a fiatalok, hogy a változó világban hogyan alakul a jövőjük, lesznek-e erőforrások, kiállítási tartalmak mellett jó gyakorlatokat is megosztunk, tehát rögtön lefordítjuk a kiállítást, és ezeket a jó gyakorlatokat haza lehet vinni, és már kis lépésekkel el lehet kezdeni a változtatást.
Na de mit is tanulhatunk nagyapáinktól? Itt van például egy fehér vászonnadrág, ami látszik, hogy többször volt már toldozva, foltozva, így is szakadt, és nagy eséllyel mégsem dobták ki. Mondjuk ehhez köze van az akkori életkörülményeknek, de ez takarékos volt és nem pazarló.
Több üzenete van, ez az egyik az, hogy javítsuk meg a tárgyainkat, nem kell rögtön mindent eldobni, de ide tartozik az is például, hogy ne nyújtózkodjunk tovább, mint ameddig a takarónk ér. Nem csak a szegény parasztokra jellemző hozzáállást jelentő értékek, ezek azért több paraszti rétegnél is megfigyelhető. Voltak, és mindig nagyon fontos itt kiemelni a kiállítás kapcsán, hogy ők nem tudatosan voltak fenntarthatók, de mégis az életmódjuk az volt. Itt nagyon fontos az, hogy milyen stratégiák voltak a paraszti világban, amelyek a szegénységnek a megélését segítették. Ilyen volt például az is, hogy a közösség segítette azokat, akik szegény sorba kerültek.
Ha már említettük az erőforrásokat, víz nélkül nincsen élet. Ez a kiállítási rész itt kifejezetten a vizek szennyezéséről szól. Főként a műanyag szennyezésről. Vannak itt műanyag palackok, műanyag zacskók, de emellett a polcon látom van például tusfürdő és szappan is.
Igen, itt a 14-es célnál az óceánok és a tengerek védelme a fenntartható fejlődési cél, és az a fontos üzenet, hogy az élővizekbe kerülő műanyag az körforgásban van, és mikroműanyaggá válva bekerül az élővilágba, a halakba, flakonokból épített hal műanyag installáció, és ez egy kicsit ezt szimbolizálja, hiszen egy idő után már műanyaggá válnak a halak is, és aztán mi megesszük a halakat. Ugye a paraszti gyakorlatban nyilván megint a háttere más ennek is az értelmezése, de kevesebb tárgy volt, sokkal kevesebb tárgy elég volt ahhoz, hogy napi funkciót el tudja látni például a főzés-sütés területén a háziasszony. Tehát gondoljuk át, hogy biztosan szükségünk van-e mindarra a tárgyra, amit megvásárolunk, illetve a másik pedig itt a műanyag tárgyakra vonatkozóan, amit említett, van lehetőségünk arra, hogy válasszunk, és nem feltétlenül a műanyagot.
A kiállítás egyik fő szenzációja az, hogy tanácsokat is adhatnak egymásnak az emberek. Például valaki azt írta, hogy szódakészítő gépet használva kevesebb a PET palack. Miért tartották fontosnak, hogy legyen erre lehetőség?
Azért tartottuk fontosnak, mert a közösségi tudás az a múzeum számára is fontos, tehát mi társadalmi múzeumként határozzuk meg magunkat, ami azt jelenti, hogy a társadalom számára fontos kérdésekről beszélünk. Ezekben a kérdésekben párbeszédet indítunk az emberekkel. Várjuk mindenkinek a hozzászólását és kommentjét.
Továbbra is környezetvédelem. Folytatjuk a Jane Goodall emlékére indított környezet és élővilágvédelemmel foglalkozó sorozatunkat. Több kis epizódban idézzük fel a világhírű kutató és elkötelezett természetvédő legfontosabb gondolatait, az általa alapított hálózat működését és programjait. Make the difference, kezd el a változást. A mostani összeállítás elején Jane Goodall beszél éppen erről.
Jane Goodall nyomában.
Az életem egy leírózó utazás. Bolygónk csodálattal tölt el az összes élőlény iránt, legyenek azok nagyok vagy kisebbek. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a minket körülvevő földet, amely táplál minket, védelmet, testi-lelki feltöltődést nyújt számunkra. Feszegeti a képzeletünk határait. Ez az a hely, ahol az állatok, a növények, a levegő és a víz mind a mi javunkat szolgálják. Mindannyian kapcsolódunk egymáshoz, az emberek, az állatok, a környezetünk. Ha a természet szenved, mi is szenvedünk. Amikor a természet virágba borul, mindannyian virágzunk. Hiszek egy olyan világ lehetőségében, ahol harmóniában élhetünk a természettel. De ez csak akkor valósulhat meg, ha mindannyian megtesszük a magunk részét, azért, hogy ez a világ valósággá váljon. Ha ki a saját utazására visszatekintve, őszintén azt mondhatja, jobbá tettem a világot.
A Jane Goodall intézet 1977 óta segíti az afrikai gombei kutatásokat és a csimpánzok megmentését. A hazai társintézet része egy a világ számos országában működő hálózatnak. Az itthoni intézet ügyvezetőjét, főtitkárát, Kádár Andrást kérdeztem. Az intézet milyen helyet foglal el az intézetek hálózatában, mert hogy ahogy ezt említettük is, ez egy hálózat.
Ahogy beszélünk róla, egymás közt így Jane Goodall családnak hívjuk magunkat. Mindannyian számíthatunk a másikra, akár szakmai anyagról van szó, akár valami magánéleti probléma adódik, vagy pénzügyi kérdés, vagy egy pályázatot kell megírni, mondjuk írunk a globális központ, és akkor minden héten vagy két hetente vannak európai Jane Goodall intézetek megbeszélések, vagy globális megbeszélések, és ezeken felhozhatjuk a témát.
Mik a hazai megoldandó feladatok vagy problémák? Vannak-e ilyenek, amiket azonosít az intézet? Miben kéne előrelépni?
Hát ugyanazok igazából, mint minden országban a természetvédelemmel kapcsolatos problémák, vagy állatvédelemmel. Amerre mi járunk, azokat a problémákat látjuk, de pont ezért fontos, hogy vannak önkénteseink, illetve a Rucensis csoportjaink, amik országszerte vannak, és ők felismerik az ottani problémákat, és akkor mi tudunk ebbe segíteni, hogy hogy lehet ezeket megoldani, akár szakmai partnerekkel, mint a Nemzeti Parkok, Természetvédelmi Őrség, vagy mondjuk a Fővárosi Rendészeti Igazgatóságra gondolunk. Ugye vannak itt is orvadászok, például orgazdaság, itt is jellemző.
Orfalászat.
Ezek is problémák, amiket mi igazából nem ismerünk, csak a helyi közösségek ismerik, úgyhogy ők térképezik fel, és akkor esetleg az önkénteseink, akik ott élnek, ők tudnak segíteni így hozzánk kapcsolódva, és akkor közösen összefogva, mint például a békamentés, ami zajlik egyrészt a második kerületben, másrészt Farmoson, ott is egy helyi közösség feltérképezte, hogy probléma van, a békákat elütik, az autók, ahogy kimennek az autóútra a vonulás során, és akkor egy helyi közösségi összefogásban, illetve a természetvédelmi őröket, a Nemzeti Parkot összefogva, mi például gyerekcsoportokat szoktunk vinni Farmosra, tehát az a lényeg, hogy a közösség felismerte, vagy egy egyén a problémát, ő a közösséggel összefogott, és értesített bennünket, és akkor így megoldottuk ezt a békamentős problémát, de minden egyes problémát így közösen tudunk megoldani.
Meglepő módon sokan nem gondolnak rá, vagy nem veszik komolyan, hogy a nyári forróság kihívás elé állítja az állatokat ugyanúgy, mint minket embereket. A kutyák testét ráadásul kisebb-nagyobb bunda is borítja, nem tudnak izzadni, a hőt lihegéssel tudják csak leadni. Benkő Andrea állatvédelmi rovatunkban Krebs Gyöngyi zoológussal, a Herosz Székesfehérvári állatotthonának vezetőjével beszélgetett a legsúlyosabb hibákról.
Nagyon sokszor lehet látni különböző kis videókban, hogy kint van a kutya az udvaron, és fogják a slagot mondjuk, és elkezdik a kutyát locsolni, a kutya pedig ott csattogtatja a fogát, és úgy tűnik, mintha élvezni. Nem veszélyes ez?
Le kell szögezni, hogy ahány kutya annyiféle igény és tűrőképesség van. Tehát ez az egész szerintem eleve ott kezdődik, hogy a gazda, aki állatot tart, először is ismerje meg a saját állatát. Eleve vannak olyan fajták, ugye ezek a nyomott orrú kutyafajták, akiknek már a levegővétel is úgy alapjáraton is nehezebb. A nyári melegben szaporában szedi a levegőt, sokféle gondot okozhat. Van kutya, amelyik nálunk is például ugye nagyítatók vannak bent a kennelekben, és ahogy visszatérünk a sétáról, fogja magát, belefekszik. De van olyan kutya, aki mondjuk könnyebben felfázik. Hogyha fel van hevülve egy állatnak a teste, nem szabad rögtön nekiállni hideg vízzel slagolni, hiszen ez egy sok. Óriási különbség van mondjuk a 10 fok és az 50 fok között. Tehát amikor az állatot azt mondjuk hűsíteni akarjuk, az csak fokozatosan történhet. Itt sem nyilván a slagozás a megfelelő, ráadásul a legtöbb állat magát a folyóvizet kevésbé szereti, hogyha rácsurgatják. Az a jó, hogyha mondjuk egy kis medencét rakunk ki, amit tud használni az állat, amikor ő szeretné. De az a medence is nem mindegy, hogy árnyékban van, vagy a tűzönapon van, mert a tűzönapon bizony föl tud forrósodni egy kicsi medencének a vize, nem 20 fokos, meg 30 fokos lesz, hanem akár olyan forró, hogy ó, hát ennek a kutyának nem is kell a víz, hát nem megy bele a medencébe. Közben meg olyan meleg a medencének a vize, hogy a kutyának több esze van, mint hogy belemenjen a forró vízbe. De nyilván azzal is tisztában kell lenni, hogy minden kutya tartanak, hogy a sétákat át kell ütemezni a nyári időszakban, mert nem viszem ki az aszfaltra, amit egész nap égett a nap, mert az az aszfalt 60-80 fokos is lehet. Tehát a sétákat inkább korahajnali időkre tesszük, vagy késő estére, amikor már a levegő is hűsebb, meg hát nem a nyári hőségben kell a maratonra felkészíteni a kutyát, nem szabad erőltetni ezeket a dolgokat, figyelni arra, hogy hogyan viseli. És egyébként van olyan, amikor jobban elviseli a meleget, van, amikor rosszabb volt. Tehát őnekik ugyanúgy ártalmas az UV sugárzás, mindezt mindenképpen figyelni kéne.
Ugyanez igaz az itatós edényre, mert hogy nagyon sokszor látják a gazdák, hogy akár árnyékba tett vizes edénybe, ó, még van neki víz, nem kell másik. Hívjuk fel a gazdák figyelmét, hogy azért a csere nagyon fontos, hogyha kint van a melegben az az edény.
A nyári időszakban mindenképpen azért fontos, mert egyrészt algásodhat az a víz. Ha már egy pici zöld valamit látunk abban a vízben, az már nem jó. Tehát akkor nem elég, hogy kiöntjük, hanem alaposan ki is kell mosni azt az edényt, és úgy tenni bele friss vizet.
Milyen problémákat okoz az alga?
Elsősorban az emésztőszerrendszerre van rossz hatása.
Ami azt gondolom, hogy kegyetlenség, hogy egy kutya ki van kötve, vagy olyan udvaron van, ahol nincsen árnyék, de olyan is előfordul, hogy mondjuk csinálnak házat, és mondjuk egy fémlapot a tetejére raknak, és azt gondolják, hogy hát végül is árnyék van alatta, akkor rendben van. Miért nincsen ez rendben?
Ez kegyetlenség. Az állatvédelmi törvény egyszerű szavakkal fogalmaz, ugye jó gazda a gondosságával az állat biológiai igényeinek megfelelően kell őt tartani. Mindenki végig tudja gondolni, hogyha őt egész nap lerakják egy helyre, nem engedik elmozdulni, és egész nap süti ott a nap, hogy akkor hőgutát kap az állat ugyanúgy, mint ahogy az ember. A másik pedig azt is mindenki tudja, hogy a fém az ugye vonza a meleget, egy fém hordóban vagy egy fém tetejű házikóban sokkal magasabb lesz a hőmérséklet, mint mondjuk egy fa valamiben. És ugye eleve kikötni kutyát nem lehet, tartósan nem lehet láncon tartani az állat. Ilyenkor a kutya ösztönösen mondjuk egy bokor aljába ás magának egy kis gödröt azért, mert ott sokkal hűvösebb a levegő és belefekszik, és akkor már csökkentette ezt a magas hőérzetet. Ezek olyan dolgok, amiket tudnia kell egy állattartónak, nem hivatkozhat arra, hogy ő ezt nem gondolta.
Mávinfo.
Friss hírek a vonattal közlekedőknek. A vonalban Kis Horváth Levente. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, jó hírem van a vonattal útrakelőknek, ugyanis zavartalanul jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vasúti közlekedés az országban. Pályakarbantartás miatt a Ceglédi vonalon Pályakarbantartás kezdődött a Ceglédi vonalon. Legfontosabb változás, hogy a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a keleti pályaudvarra került át, ezért az Intercity nem érintik Zuglót, Kőványa Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. A debreceni Cívis Interrégiók és a Szegedi Napfény Intercity a nyugatiból 1-6 perccel korábban indulnak. Az S50-es és Z50-es vonatok közül néhány csúcsidei sűrítőjárat kimarad, valamint pár perccel korábbi indulásokra is kell számítani, bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak róla. Kis Horváth Levente.
5:30. Jó reggelt kívánok! Önök a Hajnaltáj műsorát hallgatják. Hamarosan beszélünk majd arról, hogy újabb drónos növényvédőszerek engedélyezését készítik elő Vas megyei kísérletekkel. Részletek hamarosan, most azonban hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket, és használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. A vagyon visszaszerzési hivatal vizsgálná azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének 75%-a közbeszerzésből származik. Erről már az ATV-ben beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hivatal állami ellenőrzés alá vonja majd ezeket a cégeket, ha annak veszélyét látja, hogy ezek az összegek eltűnnek, vagy rosszul használják fel azokat. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik, amely várhatóan 5-10 hétig tart. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBI. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, de még a tűzrakó helyeken is. Itthon ma is sok lesz a napsütés, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható. A híradást Brieska Dániel készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető, Bicsák Eszter.
Kezdjük a fővárossal, Budapesttel, ahol 20 fokos a hajnal, 18 fok van Győrben, Mosonmagyaróváron 20, Sopronban 21, Szombathelyen 23 fokot mértek. 17 fok van Pápán, Veszprémben 20, Székesfehérváron gyenge északi szél mellett 17 fokos a hajnal. 18 fok van Szentgotthárdon, 21 Zalaegerszegen, 20 Keszthelyen. Nagykanizsa és Kaposvár 18 fokos, Siófok 24 fok, a Balaton vize 27 fokos. Pécset gyenge az északi szél, 21 fok van, Pakson 20, Baján 18, Kecskeméten 20 fokot mértek. 19 fok van Egerben, mindössze 14 Széchenyben, Miskolc 19, Szolnok 20 fokos. Karcagon és Debrecenben 21 fokos a hajnal, Nyíregyházán közepesen felhős ég mellett 19, Záhonyban és Szegeden 20 fokot mértek. Békés Csaba felhős ég mellett 22 fok, végül Kékestető, élénk északi szél és 16 fok. 4 perccel múlt 5:30. Már is mondom, itt kínálunk a következő szűk fél órában. Újabb drónos készítmények engedélyezését készítik elő Vas megyében.
Az idei évben is 3-4 készítménnyel már elvégeztünk kísérleteket, és van még további 3-4, és ráadásul az év közepe van, és folyamatosan jöhetnek be még plusz megkeresések. Szóval elmondható, hogy csak a mi részünkről akár 5-6 készítmény jöhet majd jövő évbe.
A dróntechnika ma már a mezőgazdaság fontos eleme, az itt zajló ellenőrzött vizsgálatok a döntések előkészítését szolgálják. Aztán elkészült a 10 pontos javaslat csomag, amit a Magosz ifjú gazda és gazdasszony tagozata állított össze és juttat el a döntéshozókhoz.
Hosszú időszakon keresztül veszteségesen működik egy gazdaság, a fiatalok, ahogy egyébként ők maguk is kimondták, nem fogják átvenni ezeket a veszteségesen működő gazdaságokat, ezért kell kormányzati és érdekképviseleti oldalon ehhez a feltételeket a lehető legszélesebb értelemben biztosítani.
A cél az volt, hogy megfogalmazzák kéréseiket és céljaikat főképp a családi gazdaságok működésével kapcsolatosan. Erről is szólunk 6 óráig. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Mai témánk a burgonya vírusos leromlása és a tarló burgonya termesztése. A vírus ellenálló képességükről és a hazai klímához való kiváló alkalmazkodásukról ismert magyar fajtákat szinte kizárólag a Keszthelyi Burgonya Kutatóközpont nemesíti. Tulajdonságaik miatt akár éveken keresztül visszaforgathatók vetőburgonyaként a termés leromlása nélkül. Az Ellát és a Gülbabát viszont ne keressék a piacokon, ma már nem termesztik.
Például lényeges dolog, hogy a burgonya leromlását is ugye vírusok okozzák.
Ahogy kedves hallgatónk említette, a burgonya kutatásban is, a burgonya fajták esetén is rendkívül fontos a vírusmentes szaporítóanyag, illetve a vírustűrő fajták. A hazai burgonya termesztés teljesen tönkretette az 1970-es években a vírusos leromlás. Akkor tűntek el a termesztésből az olyan közkedvelt régi fajták, mint a Gülbaba és az Ella. 3 holland burgonya fajta került akkor előtérbe, a Kondor, a Kleopátra és a Desiré. Ezek azonban nem vírus ellenálló fajták, így a szaporítóanyagot minden évben újra kell vásárolniuk a termesztőknek. Ugyanakkor a magyar burgonya nemesítők vírus ellenálló fajták sokaságát állították elő, és ez a tucatnyi fajta ma már ott van a Magyar Nemzeti Fajtajegyzéken. A magyar fajták vírus ellenállóak. Ezeknek a fajtáknak a gumóit akár 2-3 alkalommal is vissza lehet forgatni, mint vetőburgonyát, annyira kiválóak a vírus ellenállóság tekintetében. A magyar fajták nemzetközi mércével mérve is kimagaslanak, amint egy 1500 burgonya fajta közül, amelyet Európában termesztenek.
Gülbabán, Ellán és Kisvárdai Rózsán nőttem fel.
Körülbelül 30-35 éve már nem létezik fizikailag sem a Gülbaba, sem az Ella.
Dr. Polgár Zsolt, egyetemi tanár, burgonya nemesítő.
Ne hagyják magukat becsapni, mert amit ma Magyarországon Gülbaba vagy Ella néven hoznak forgalomba, bárhol, bármilyen üzletben, bármelyik piacon, az nem az. Bármi más, sárga híjú fajtákra ráírják kapásból, akármelyik sárgára, hogy az Ella, és akármelyik rózsahíjúra, hogy Gülbaba.
Idei etésű burgonyát el leheti vetni tarló burgonyaként.
A lényeg az, hogy jó minőségben kell eltartani az előző évből származó vetőburgonyát az adott év július elejére. Ezért hívják tarló burgonyának, ugye? Világon nagy csoda lenne, ha ezt így lehetne. Azért volt is kisebb hazánkban olyan autodidakta, aki megpróbálkozott ilyen csodaszerekkel, ami másnak még a világon nem sikerült, hogy a frissen betakarított burgonyából 2 héten belül újra vethető állapotú vetőgumót készítsen némi hormonkezeléssel. Nyilvánvalóan nem sikerült neki. A burgonyának van természetes nyugalmi ideje, fajtától függő, hogy ez az időszak milyen hosszú. Tehát egy frissen betakarított burgonyát, amíg az ő mély nyugalmi ideje le nem jár, addig hiába ültetjük el, kikelni nem fog. Tarló burgony egy másodvetésű növény jelent, ugye valamilyen korai növényt betakarítunk.
Akár egy zöld borsót?
Akár egy zöld borsót, így van, ami már júniusban vagy május végén lekerül, és ha tudunk olyan talajállapotot készíteni, mert mondjuk meg tudjuk öntözni a területünket, vagy van egy természetes csapadék, ami lehetővé teszi, hogy egy morzsás talajszerkezetet 30 cm mélyen megszáll, vagy homokos talajon gazdálkodunk, és akkor ezt meg tudjuk tenni, akkor ez az Alföld egyes részén, ez teljesen évtizedek óta bevált gyakorlat, hogy másodvetésként korai érésű burgonya fajtákat ültetnek el, amelyeknek a vetőgumóját ugye az elmúlt évről kell eltartani egészen júniusig vagy július elejéig. Véletlenül se gondoljon arra senki se, hogy abban az évben egy korai ültetéssel és mondjuk májusi szedéssel fölszedett foszlós héjú új burgonyából próbáljon újra vetni ugyanabban az évben, hiszen a gumók nyugalmi ideje nem jár le addigra, az csőd lesz és nem fog kikelni.
hajnaltaj@mtva.hu, ezen a címen kérdezhetnek is Bozsik gazdától. Újabb drónos növényvédőszerek engedélyezését készítik elő Vas vármegyei kísérletekkel. A permetező drón technológia az egyik leggyorsabban fejlődő agrárinnováció, amely számos területen alkalmazható a gabonától a dióig. A mostani kísérletek révén jövőre a meglévő 8 mellé akár 5-6 további készítmény is alkalmazható lesz. A szakma rég várt ezekre a kísérletekre, de főképpen az eredményükre. Gergó Judit beszámolója.
Az elmúlt 10 évben kezdődtek meg a drónos permetezéssel kapcsolatos kutatások Magyarországon. A szakemberek szerint ez az innováció áttörést hozhat a növényvédelem terén. Most Vas megyében kísérleteznek új szerek bevonásával. Borhi András a kísérletek koordinátora.
Annyira különleges növényvédelmi technológia, hogy ultra alacsony lémennyiséggel végzett technológia, ugyanis a szántóföldhöz képest, hogyha szántóföldről beszélünk, 200-400 liter per hektár lémennyiséggel kezelünk, a gyümölcsösökben ugye 400 és 1000 liter között, a drónoknál arról beszélhetünk, hogy ezt lecsökkentjük 20-tól 150 literig. Ez azt jelenti, hogy a cseppméretet is lecsökkentjük, nagyon fontos az, hogy megfelelő környezeti paraméterek között végezzük ezt a technológiát, tehát megfelelő szél, hőmérséklet, páratartalom, ugyanis, hogyha erről az érzékeny technológiáról beszélünk, azt kell tudnunk róla, hogy az alacsony lémennyiség miatt ezek a környezeti tényezők tudják rontani a kezelésből adódó fedettséget, elsodródást, hatékonyságot, és mivel nem 50 centivel az állomány fölött történik a kezelés, mint egy hagyományos technológia esetében, hanem akár 2,5-3,5-4 méterrel fölötte, ezért egyértelmű logikus, hogy könnyebben is elsodródik. Tehát maga ez a technológia egy érzékeny technológia, rendkívül veszélyes, és ki kell fejleszteni a használatának a paramétereit, és ami még ugye külön érdekesség, hogy csak olyan készítmények használhatók vele, amik ilyen szinten szakemberek hatósági protokollok által beállított kísérleteket követően kaphatnak engedélyt, ugyanis ilyenkor vizsgáljuk azt is, hogy milyen magasan dolgozunk ezekkel a különböző típusú drónokkal, milyen lémennyiséggel, milyen gyorsan repül a drón, ez milyen fedettséget okoz utána, azt a kezelt területet mi hetekig értékeljük, akár be is takarítjuk a végén, és a hatóság minden adatot megkap ezek a drónos kísérletekből, és ők döntik el, hogy engedélyezik a készítményt.
Hány olyan készítmény van, amely most engedélyezett a drónos növényvédelemre, és folynak-e kísérletek arra nézve, hogy bővítsék ezt a kört?
Hát ugye az utóbbi 3 évben folyamatosan folynak ezek a kísérletek, és exponenciálisan nő évről éve a kísérletek száma. A mi részünkről én azt el tudom mondani, hogy jelenleg mai nappal 8 engedélyezett készítményből, azt 3-at végül is az én vezetésemmel engedélyeztünk az országba, és ha egy adott évben lezajlik a kísérlet, akkor a következő év elején kap sikeresség esetén a készítmény engedélyt. Nagyon fontos kijelenteni, hogy olyan készítményeket engedélyezhetünk drónra, ami már engedélyezett hagyományos technológiára. Tehát külön ez egy ilyen pont, amit a hatóság meghatároz. Pár kultúráról beszélünk, tehát repce, kukorica, napraforgó, búza, cseresznye, megy, dió, és akkor így épült föl az elmúlt 3 évben ez a 8 készítmény. Az idei évben is 3-4 készítménnyel már elvégeztünk kísérleteket, és van még további 3-4, és ráadásul az év közepe van, és folyamatosan jöhetnek be még plusz megkeresések. Szóval elmondható, hogy csak a mi részünkről akár 5-6 készítmény jöhet majd jövő évbe.
A drónpilóta képzés meglehetősen hosszadalmas és körülményes, az eszköz hatásos kezelése pedig bonyolult. Éppen ezért Vas megyében 2 szakiskolával is felvették a kapcsolatot, és az előnyöket, valamint a veszélyeket is felvonultató bemutatókat szerveztek a jövő agrárszakemberei számára, mondja Borhi András.
Kapcsolatban vagyok a kőszegi és a vépi tangazdasággal is, és a szakembereivel egyeztettünk, és megvalósult az, hogy a területeiken ilyen típusú drónos kísérlet megvalósuljon. Úgy volt leegyeztetve adott napra a több helyszínen való kezelés, hogy ezek során a diákok ki tudjanak jönni, és miközben mi elékészülünk, és a megfelelő lépéseket megtesszük a kísérlet beállítása érdekében, a diákoknak én tartottam egy előadást. Az volt a célom ezzel a fajta kollaborációval, hogy a diákok ezeket az információkat hallják, mert sokszor a marketingbe és a szaklapokba sem emelik ki ezeket a veszélyeket.
És továbbra is drónok, a következő percekben azonban ki is próbáljuk a legmodernebb technikát. A permetező drón már a legkisebb területen is mérhető hatékonyságnövelést jelenthet az agráriumban. Az ABZ drón gyárlátogatás szervezett nemrég, ahol többek között a legújabb technológiát is bemutatták. A helyszínen járt Kulik Bence, aki elsőként a vállalat próbapályájára látogatott, ahol a cég fejlesztői ismertették a repülő monstrumokat.
Gyakorlati felmérés közben a küldetés elindítása után nagyjából 40 percig tud repülni ez a drón, addig a drónpilóta követi.
Nem fújja el a szél?
Hát ami nagyon nagy előnye ennek a drónnak, hogy nagyon-nagyon jó a szélállósága.
40-45 km per órás széllel még elbír, és az útvonalon marad, tehát tökéletes lesz a felmérésünk.
Itt van velem Kecer Máté, az ABZ drón ügyvezető igazgatója. Éppen most néztünk meg egy nagyon érdekes gyakorlati bemutatót, és látjuk azt, hogy merre felemegy a technológia, egyre könnyebb eszközöket tudnak létrehozni, egyre hatékonyabb eszközöket tudnak létrehozni, és így laikusként kérdezem, hogy mi ennek a technológiának a jelenlegi palacknyaka, mik azok a kérdések, amiket a következő 5-10 évben nem biztos, hogy át tud ugrani ez a technológia kutatásfejlesztéssel.
Ugye megnézzük az elmúlt éveket, elképesztő, hogy milyen szinten, milyen ütemmel fejlődik a drón technológia, legyen szó akár ipari, vagy akár mezőgazdasági felhasználásról. Hogy hol fogunk tartani mondjuk 5 év múlva, eléggé nehéz most jelenleg megsatszolni. Én általában azt szoktam mondani, egy nagyon-nagyon fontos limitációja, vagy egy olyan fontos eleme van a drónoknak, amelyek nagyon-nagyon meghatározzák a drónoknak a teljesítményét, ez az akkumulátort. Én azt várom egyébként, hogy az akkumulátor technológia fog leginkább fejlődni, hiszen ez meg fogja határozni mondjuk egy permetező drón esetében, hogy mekkora az a terület méret, amelyet ő képes lekezelni. Egyébként a magyar fejlesztésű drónoknál erre kifejezetten nagy hangsúlyt fektetett a gyártó, hiszen a legnagyobb eszköznél, a legnagyobb 50 literes permetező drónnál már egy saját gyártású akkumulátor technológiát alkalmaz.
Itt állunk egy negyedik ipari forradalomnak a hajnalán, vagy éppen a delén. Hogyha valaki erről lemarad, az egy olyan hatványozott versenyhátrány szenved, amit aztán nem igazán tud behozni előbb vagy utóbb. Úgyhogy pont azért érdekelne engem a belépési küszöb. Hol van a belépési küszöben most 2026-ban a mezőgazdasági drónoknak?
Igen, ez egy nagyon fontos tényező egyébként, hogyha a precíziós mezőgazdaságról beszélünk, akkor én azt szoktam mondani, hogy ez a vonat már rég elindult. És itt szerintem nem az az elsődleges kérdés, hogy vajon fel akarok-e szállni erre a vonatra, hanem az a kérdés, hogy ha nem szállok fel erre a vonatra, akkor abból nekem milyen káraim jelentkeznek majd. És itt a precíziós gazdálkodásnak csak egy eleme a drón. Hogy hol van ez a küszöb, én azt gondolom, hogy itt nem is feltétlenül terület méretről beszélünk, hiszen egy kis gazdaságnál is megéri az, hogy mondjuk drón technológiát alkalmazunk, és itt nem feltétlenül permetező drónokra kell gondolni, hanem gondoljunk bele egy kisebb méretű adatgyűjtésre alkalmas drónra, amely egy kis gazdaságot is segít mondjuk a későbbi döntések meghozásában.
A magyar mezőgazdaságnak nagyon régi rákfenéje, egyrészt a generációváltás, másrészt meg az, hogy ha már van igény digitalizáció felé, a precízió felé, léteznek olyan hiányok a számítástechnikai ismeretekben, amik azért tényleg elképesztő hiányok. Mi a helyzet a technológiai vagy technikai belépési küszöbbel, hogyha drónokról beszélünk? Úgy kell elképzelni a jövő mezőgazdászát, hogy mindenki majd programoz otthon? Hogy néz ki a technikai és technológiai belépési küszöb?
Úgy képzelem el egyébként a jövő mezőgazdászát, nem feltétlenül csak is hagyományos szántóföldi eszközöknek a kezelőit alkalmazza, hanem bizony ott lesz a repertoárban a drón, drónos távpilótákat, növényvédelmi távpilótákat is fog alkalmazni. Ha megnézzük az 5-6 évvel ezelőtti oktatásainkat, majd hogy nem ült gazdálkodó ezeken az oktatásokon. Ma pedig, ha megnézem a résztvevőknek a létszámát, akkor biztos, hogy az 50-60%-a gazdálkodik, vagy egy olyan kollégát küld a gazdálkodó, kifejezetten olyan célra, hogy megtanulja ezt a technológiát, és a saját gazdaságban kezdje el alkalmazni. Egy pár évvel ezelőtt főleg olyan nyitott gondolkodású, vállalkozó, szemléletű személyek jelentek meg az oktatáson, akik láttak ebben lehetőséget, akik szerettek volna mondjuk egy vállalkozás felépíteni, ma viszont már kifejezetten gazdálkodók és az adott gazdaságnak a szereplői ülnek ott az oktatásokon.
3:03, itt a hajnaltáj. Klímához való alkalmazkodás, túlzott bürokrácia és a rövid ellátási láncok akár kormányzati szintű támogatása. Megjelent a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének ifjú gazda és gazdasszony tagozatának közös stratégiai terve, amely 10 pontban foglalja össze és dolgozza ki javaslataikat és célkitűzéseiket a magyar gazdaság jövőjével kapcsolatban. Ernst Tarackközi Kinga összeállítása következik, elsőként a MAGOSZ főtitkárát Csetibor Andrást kérdezte.
Nagyon nehéz évek állnak a gazdák mögött, és úgy tűnik, hogy előtt is óriási asszályos időszakkal kell szembesülni. Főleg a hegyvidéki megyékben a vadkárral szembesülnek nagyon nagy mértékben a gazdálkodók, és számos olyan kérdés van. Egyszerűen az az importnyomás, ami most a piacainkat nyomja, az rendkívül nehéz helyzetbe hozza a termelőket. Egy ilyen helyzetben irányokat kell mutatni. Aki ezt a stratégiát megalkotta, az ifjú gazdák és a gazdaszonyok, ők fogják nem csak a jelen, hanem a jövő mezőgazdaságát is jelenteni. Oda kell figyelni az ő gondolataikra, azokra a meglátásokra, amikre ők egy életre kell, hogy berendezkedjenek. Amilyen javaslatokat ők letesznek, azt nekünk teljes mértékben fel kell karolni, és vinni kell tovább. Ez fogja meghatározni a magyar mezőgazdaságot. Most már el kell felejteni azt, hogy hosszú időszakon keresztül veszteségesen működik egy gazdaság. A fiatalok, ahogy egyébként ők maguk is kimondták, nem fogják átvenni ezeket a veszteségesen működő gazdaságokat. Ezért kell kormányzati és érdekképviseleti oldalról ehhez a feltételeket a lehető legszélesebb értelemben biztosítani.
A magyar mezőgazdaság jövője, ez a címe annak a javaslat csomagnak, amit meghatároztak. Nagy Nélegény Ildikó, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetség gazdaszony tagozatának elnöke.
Sokat gondolkoztunk, hogy mik azok a vezérgondolatok, amiket átadni szeretnénk, amik mentén dolgozni szeretnénk, és amiket bele akarunk fogalmazni. Így az alapvető felvezető gondolata pedig az lett a stratégiának, hogy magyar földön, magyar élelmiszert a magyar jövőnek. A magyar agráremberek érdekeit próbáljuk képviselni, olyan gyakorlati tapasztalatokat átadni nekik, amiket ténylegesen tudnak hasznosítani, pontosan azért, hogy egy jövedelmezőbb, kiszámíthatóbb, versenyképes és egyenlő versenyfeltételek melletti gazdálkodást és termelést tudjanak véghez vinni. A munkánkat az határozta meg, amit eddig is igazából igyekeztünk képviselni és hangsúlyozni, hogy a kis és közepes gazdaságoknak, vagy mondhatnám konkrétan a családi gazdaságokat, konkrét segítségre van szüksége, és talán ők vannak a legnagyobb bajban. Azért évek óta elhúzódó nehézségekkel küzdünk az agráriumban, és nyilvánvalóan ez az a fő szempont, amire helyeztük a stratégiát, és elindultunk abban, hogy a generációváltás kérdése mekkora kulcskérdés, és milyen hatalmas kihívás jelen pillanatban az előregedett agrártársadalomban. Felhívnánk a figyelmet azokra az eredményekre és kedvezményekre, amik eddig pontosan a generációváltást segítették elő, és itt emelném ki az agrár életpályamodell kialakítását, amit egy olyan életpályamodellnek kell lennie, amivel a fiatal gazdálkodók megtalálják a számításokat a jövő agráriumában. Nagyon fontos szempont volt, hogy mire építkezünk. Úgy fogalmaztunk, hogy alkalmazkodó talaj és visszhasználatot kell gyakorlati alkalmazásban bemutatni a gazdálkodóknak. Nagyon sok gyakorlati tapasztalatunk van, és ami még fontosabb, térségi tapasztalatunk, ami talán még a kiemelt pontja volt a stratégiának, hogy hogyan jutnak a fiatalok és a családi gazdaságok termőföldhöz. Mi konkrétan azt kérjük és azt hangsúlyozzuk, hogy a magyar földnek magyar magánszemélyek kezében kell maradnia. Piacvédelem ugyanilyen fontos dolog, hatalmas piacot veszítünk azzal, hogy nem tudatosítjuk a magyar vásárlókban azt, hogy magyar is kiváló minőségű élelmiszereket tudnak megvásárolni. Én azt gondolom, hogy talán félrevezető is a kereskedelmi láncoknak a magatartása, hogy tudatosan egyébként az európai szabadkereskedelmi megállapodásokkal beáramló importtermékeket magyarként próbálják eladni, vagy legalábbis nem felismerhető, hogy ez a termék honnan származik. És tudatosan nevesítettünk is egy főpontot így, magyar asztalra, magyar élelmiszernek kell kerülnie. Nagyon fontos a jövőbe tekintő gondolkodás az, és főleg megint a kisebb gazdaságok védelme érdekében, nagyon jól tudjuk, hogy bürokratikus és túlszabályozott rendszerben kell gazdálkodnunk. Pont, amik megtermelik a rövidellátási láncba könnyen bevihető javakat, azok azért túlszabályozottak nagyon, és ha lehet, még jobban ellehetetlenítik a magyar termékeknek a fogyasztóhoz való eljuttatását. És az utolsó két pont pedig a konklúziója ennek, és az, hogy tudatossá és információ alapúvá kell tenni mind a fogyasztói, mind a termelői társadalmat, és nagyon nagy segítséget kell nekik adni abban, hogy sikeresek tudjanak lenni.
Először rendeztek a Hevesi Bogácson falusi ízlelőtúrát, ahol bemutatják a helyi gasztronómia hagyományait és a vidéki élet értékeit. A túra során megismerkedhetnek Magyarország kis településein élő termelőkkel, gazdaságokkal, és sokszor olyan történetekkel is a látogatók, amelyeket nem láthatunk, nem hallhatunk máskor és máshol. Itt a fő attrakció egyébként a fürjek tenyésztése, a fürjhús és a fürtojás. Pirisi Csenge Simon János tenyésztőnél járt, amikor a portak kinyitotta kapuit a közönség előtt.
Mi az, amit lehet most itt kóstolni?
Lehet kóstolni fürhússal töltött raviolit, erdély gombamáltásban. Van egy tépet húsos szendvicsünk, aminek az 50%-a fürhús, a másik fele pedig kakashús, az is kistermelőtől származik. Van a keltünkön három megyfa, és a megyes pannakottánkra egy ilyen megy zserét teszünk, illetve van egy kemencébe sült megyes pitink.
Akkor minden olyasmit meg lehet kóstolni, ami itt megterem.
Így van. Ugye a falusi vendégasztal arról szól, hogy nagy részben kistermelői termékekről kell, hogy tartalmazzon, és hozzáadott dolgokat lehet tartalmaznia, de kisebb százalékba.
Tépet húsos szendvicsből lettünk mindenki, és nagyon finom volt.
Levet már korábban? Fürgyhúst?
Hát itt már igen, hát korábban itt igen.
Különleges?
Különleges, igen, mert másabb íze van, tehát egy tyúk tojáshoz hasonlítva. Jóval kisebb, de ízletesebb, igen.
Miért jó egy ilyen program, amikor múlt településen élő termelők kinyitják a portáikat?
Különlegesség ez. Nem sok helyen van ilyen. Különleges ízeket kóstolhatunk meg, amit szerintem egy étteremben nem lehet.
A fürjeket is megnézik?
Igen, már voltunk bent ott náluk. Vannak kicsik, nagyok.
Kétfajta fürj, ami most ilyen sárgásfehér, ez egy ilyen polárgigant fürj, az a fajta megnevezése, az kettős hasznú, azok a csíkosak, azok pedig a vadasak, ami ilyen fácánra jellemző színmintát vesznek majd fel, és ők viszont nagyon jó tojáshozommal rendelkeznek.
Melegen kell.
Igen. Ők most lesznek egy hetesek, és nekik most egy ilyen 35-36 fok van az infralámpa alatt.
Mikor kezdtek el ezzel foglalkozni, meg egyáltalán miért fogtak bele?
2 éve kezdtük el. A feleségemmel akartunk valami állatot tartani, és ő nyulat akart volna, én meg baromfit. Mondtam neki, hogy én a nyulat azt nem vágom le, ő meg a baromfival nem akarna bajlódni, és akkor így lettek a fürjek. Téren is tojnak, egész évben van vele munkánk.
Akkor szívvel lélekkel gondozzák
őket. Így van, azért lecsupa szép fürészet a nevünk, mert próbálunk minden körülménynek biztosítani, ami úgymond a jobb, tisztább állattartáshoz egyszerűbb lenne. Tehát, hogy boldog tojásokat toljanak.
Tulajdonképpen a helyiek összefogásából született ez a program.
Országosan most több ilyen nyitott porta van. Ez a FILT, falusi ízelő túra keretében vannak Debrecenben, Poroszlón, Bogácson, valamint még Gesztelyen is van. Az a célunk, hogy minél több ember megismerje a vidéki gasztronómiát, illetve ezt a falusi vendégasztalt.
Meg a helyi termelőket.
Így van, a helyi termelőket. Itt a mi udvarunkon most amúgy egy borász van, a Hajdú Roland jött el Cserépvár aljáról, és ő csinálja a finom fröccsöket.
Hosszú távon egyébként van ebben lehetőség, hogy összefognak a helyiek akár egy helyi borásszal, és helyi hízeket együtt kóstoltatják meg és mutatják be.
Nekünk úgy néz ki, hogy jól fog sikerülni ez a hétvégénk, és ezt meg fogjuk tartani jövő hónapban is, valamint augusztusban is. Hát szeretnénk havonta egy ilyen rendezvényt, egy ilyen nyitott hétvégét. És hogyha ez jól sikerül, a havi egyszeri rendezés mellett szeretnénk majd kinyitni több hétvégére is, de akkor csak egy főétet és egy desszertet kínálunk. Például csinálunk egy fűrkakaslevest, egy piteldesszertet, vagy egy szilvásbuktát csinálunk ősszel, és csinálunk egy töltött fűrjet.
A fűr mennyire szerepel egyébként a tányérunkon? Mennyire ismerjük? Mert szóval sok mindent készítenek belőle a fűrtojásból.
Régebben jobban elterjedt volt, mostanára eléggé kevesen fogyasszák, pont úgy, mint a nyúlhúst. A nyúlhús annyira ismert, mint a fűri. Szerencsére nyitottak az emberek, és kíváncsian, érdeklődően megkóstolják.